Azt a szent ígét, melynek alapján mindenható Istenünk szent lelkét segítségül kérve és várva, az ő üzenetét kívánom hirdetni ma előttetek, Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből olvasom. A Timóteushoz írt első levél 5. fejezetében a 17. verssel kezdődő és a 23. versig terjedő szakaszban áll tehát előttünk az ige hirdetés alapigéje. A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek. Elsősorban azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az írás, nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és méltó a munkás a maga bérére. Presbiter ellen vádat ne fogadj el, csak 2 vagy 3 tanú szavára. Akik vétkeznek, azokat mindenki előtt fedd meg, hogy a többiekben is félelem támadjon. Kérve kérlek Istenre, Krisztus Jézusra és a választott angyalokra, hogy tarts meg ezeket előítélet nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból. A kézrátételt ne siessd el senkinél. Mások bűneiben ne légy részes. Tisztán őrizd meg önmagadat. Ezután ne csak vizet igyál, hanem gyomrodba és gyakori gyengélkedésedre való tekintettel élj egy kevés borral is. Eddig az ige. Áldás békesség! Szedlák Tibor vagyok, református lelkész és valláspedagógus. Tudom, ebben a gyülekezetben már réges-régen nem kell bemutatkoznom. De az az igazság, hogy ezt az ige hirdetést nagyon-nagyon szívesen kezdeném így. Vannak ugyanis olyan témák, olyan bibliai üzenetek, amelyeket sokkal kényelmesebb a gyülekezettől való bizonyos távolságból hirdetni. Ebben az igében, amit az imént felolvastam, illetve már a lekcióban is, a gyülekezet és ennek vezetői kapcsolatáról van szó. Ez határozottan egy olyan téma, amit sokkal jobb kívülállóként, vendégige hirdetőként elmondani. Az embert nem érheti az a vált, hogy hazabeszél. Saját magának kér mindenféle dolgokat. Lelkészként visszaél azzal a lehetőséggel, hogy szószékről tárgyalhat bizonyos kérdéseket, ahol senki nem szakítja félbe. De én olyan közel, vagy olyan messze vagyok ettől a gyülekezettől, ahol amilyen közel vagy amilyen messze vagyok. És hála Istennek azért nem beszélek igazán mindenben haza. Most örülök, hogy nem vagyok ennek a gyülekezetnek beiktatott lelkésze többé. Ilyen kívülállóként érkezett az efézusi gyülekezetbe is ez a fiatal gyülekezeti munkás, Timóteus. Pál apostol küldötte volt ő, akit kifejezetten azért küldött az apostol Efézusba, hogy, ahogy az ige fogalmaz, rendbe tegye az ottani ügyeket. Efézusban sok mindent rendbe kellett tenni. Ennek megfelelően, bár a Timóteushoz írt 2 apostoli levél, magánlevél, mégis sokkal komolyabban és részletekbe menően foglalkozik a gyülekezet, a vezetői, ezek kapcsolatáról, az ezekkel kapcsolatos problémákkal, mint a gyülekezeteknek írott levelek. A timóteusi leveleket úgy is lehet tekinteni, mint egyfajta kézikönyv, mint egy idős misszionárius, egy tapasztalt misszionárius útmutatása és tanácsadása ennek a fiatal embernek, akinek rendbe kell tennie egy nagyon sok fájdalomtól és nyavajától gyötört gyülekezetet Efézusban. Ezért olvasunk ilyen részletesen többek között gyülekezeti vezetőkről is. Ebben az ige hirdetésben pontosan róluk van szó. Rólunk. Gyülekezeti vezetőkről. És pontosan így általánosságban. Nem akarok tisztségeket megnevezni, megmondom, hogy miért nem. Az új szövetségben előforduló tisztségeket ugyanis gyakorlatilag lehetetlen lefordítani. a mi mostani egyházi helyzetünkre. Az első és legfontosabb különbség az, abban az értelemben, ahogy mi ezt a kifejezést használjuk, gyülekezeti lelkipásztor, abban az értelemben nem szolgált az égvilágon senki ezekben a gyülekezetekben. Ezek a gyülekezetek egyszerűen nem ismerték ezt a tisztséget, nem ismerték ezt a pozíciót. Olyan ember, akit kifejezetten erre képeztek ki, magas szakirányú képzéssel, gyülekezetet vezessen, igét hirdessen, lelki gondozzon, és aki ebből él, professzionálisan csinálja ezt az egészet. Ilyen ember nem volt. Az Új Szövetségben igazából két tisztség jelenik meg, de majd látni fogjuk hamarosan, hogy ezek mit jelentettek. Ez korán sem olyan egyszerű, egyszerűen átvinni arra, amiben mi élünk most. Az egyik tisztség az úgynevezett episzkoposz volt. Ezt hagyományosan püspökként szokás fordítani. Sok bibliafordítás egyenesen püspökről beszél, amikor ez megjelenik. Ez azonban nem olyan magától értetődő. Az episzkoposz a szó eredeti jelentése szerint az az ember, aki áttekint mindent. Aki az egész, a nagy képet látja. Önök tudják, én szeretek görögöt tanítani szószékről, különösen olyan görögöt, amit önök már amúgy is tudnak. A scope, gyököt azt, mint látással kapcsolatos gyököt, azt mindannyian ismerjük. Gondoljunk teleszkópra, mikroszkópra, periszkópra, kaleidoszkópra, endoszkópra. Ezek mind látással kapcsolatos eszközök. Most az episzkópos az történetesen nem eszköz, hanem az az ember, aki egy kicsit úgy fölülről nézi, mint egy őrtoronyból a gyülekezetek életét, és átlátja az egészet. Ebben az értelemben nem feltétlenül rossz püspöknek fordítani ezt, de a helyzet az, hogy episzkoposz volt, és van a mai napig, egyszerű gyülekezeti szinten is. Ki az a gyülekezeti vezető, aki nem csak egyetlen egy gyülekezeti, az élet, a gyülekezeti élet egyetlen egy dimenziójáért felelős, vagy a pénzügyekért, vagy az ingatlanokért, vagy a beteglátogatásért. Nekünk van egy gyülekezeti gondnokunk, aki ezért mind felelős. Aki episzkoposz abban az értelemben, hogy neki az egészet át kell látnia, nem csak egy részt. Gyülekezeti szinten is van episzkoposz. Ugye látjuk, ma mi össze nem kevernénk gyülekezeti gondnokot püspökkel. Az episzkoposz valószínűleg mind a kettőt jelenti. A másik, a mai napig ebben a formában használt tisztség, ez a presbiter. Ez egy kiejtésben kicsit magyarosított görög szó, ami egyszerűen annyit jelent, idős férfi. Semmi többet. Ugyanebben a fejezetben Pál apostol azt mondja Timóteusnak, idős férfit ne fegy meg. Nincsen bibliafordítás, ahol egy presbiterként fordítja. Az egyszerűen csak idős férfit jelent, kész? Ez nem tisztség. Aztán néhány verseny később pedig megjelenik tisztségként ugyanez a szó. A vezetésben bevált presbiterekkel. Ma a legtöbb egyház túl van azon, hogy ezek a tisztségviselők csak férfiak lehetnek, és én azt hiszem, hogy mindannyian tiszta szívvel örülünk annak, hogyha ők nem feltétlenül a legöregebb és legidősebb gyülekezeti tagjaink. De mi ragaszkodunk ehhez a kifejezéshez, presbiter. Ezzel együtt engedjék meg a testvérek, hogy én egyszerűen csak gyülekezeti vezetőkről beszéljek. Ami itt előttünk áll, ez egy rövid útmutatás, mit is csináljon Timóteus, hogyan is bánjon a gyülekezeti vezetőkkel. És a következő részleteket látjuk. Pál apostol útmutatása alapján a gyülekezeti vezetőket tisztelet illeti, védelem illeti meg őket, egy komoly morális, etikai felelősséget hordoznak. Velük kapcsolatban, ezt majd látni fogjuk, különösképpen is egyfajta óvatosságra van szükség, És megjelenik ötödikként még egyfajta felelősség, egy egészen speciális. Ezt majd látni fogjuk később. Így kezdődik tehát ez az egész. A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek, elsősorban azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak. Mondom még egyszer, nem egyszerű lefordítani a mai egyházi életre ezt a helyzetet. Kevés olyan gyülekezet van, ahol presbiterrel kapcsolatban elfogadott, elvárt lenne, hogy igét hirdet, hogy tanít, hogy Bibliát magyaráz. Mint majd látjuk, talán ebben az igében rügyezik ki először a lelkészi lét, és azt is elmondom, hogy miért. Ennek a titka ebben a szóban rejlik: tisztelet, avagy megbecsülés. A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek. Mit jelent a megbecsülés? Megint görögözök egy kicsit, és megígérem, önök tudni fogják a szót, bár talán meglepő összefüggésben. Timé, így hangzik, tisztelet, megbecsülés. Az ezzel összefüggő ige, valakit megbecsülni, tisztelni, timaó, ez talán már ismerősebb egy kicsit. Jókai Mór ebből a görög szóból alkotta a számomra egyik leggyönyörűbb magyar női nevet, a Tímeát. A szó legősibb jelentése érték, vételár. Ez egy piaci kifejezés. A timé az legelső sorban pénzt jelentett. Valaminek ára volt, a piacon ezt az ember megtudta, ha alkudott, alkudott, ha nem alkudott, nem alkudott, kifizette. Emögött még az a boldog világ áll, ahol az ember feltételezte, hogy az érték és a vételár egymással közeli rokonságban vannak. Ebből lett később egy olyan kifejezés, ami már egy elvontabb jelentésben is hordozza az a megbecsülést, valakit értékesnek tartani. Ez a mi tisztelet kifejezésünk. De az Új Szövetség kutatói egyértelműen állítják, hogy amikor Pál ezeket a szavakat leírja, akkor a timé egyaránt egymás mellett jelentett tiszteletet és tisztelet díjat. Tiszteletet, aminek emberközi, személyes megnyilvánulásai voltak, és értéket, érték kifejezést, ami kézzel fogható volt, ami még pénzre is lefordítható volt. Csak egy apróság ezzel kapcsolatban. Pál apostol ugyanebben a fejezetben, az 5. fejezet 3. versében ezt írja: az özvegyasszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld. Hogyha ezt a szót tiszteld, ugyanaz a szó, timaó, hogyha ezt itt nem anyagi értelemben fordítjuk, és nem azt értjük alatta, hogy az özvegyasszonyokat támogasd anyagilag, akkor az utána következő versek, tessék elolvasni otthon, tökéletesen értelmetlenek. Teljesen értelmetlenek. Timé, timaó, anyagi támogatást jelent. Pénzt. Na, ebben az összefüggésben talán már másként hangzik: a vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek. Mi a kétszeres megbecsülés? Mivel jár több azoknak, akik igét hirdetnek és tanítanak, mint azoknak a gyülekezeti vezetőknek, akik ezt nem teszik? Vannak ige magyarázók, akik egyszerűen azt mondják, ige hirdetőnek, tanítónak kétszer annyi fizetés jár, mint a többinek. Ez ilyen nagyon egyszerű. Számomra ez nem ilyen nagyon egyszerű. Ezek a gyülekezetek rengeteg önkéntes munkát kaptak, különben nem tudtak volna létezni sem. Én el nem tudom képzelni, hogy az efézusi gyülekezetben mindenki valami fajta fizetést kapott, aki bármit is a gyülekezetért csinált. Ez akkor is lehetetlen volt, ma sem lehetséges egy gyülekezetet így fenntartani. Akkor is, hogyha a svájci egyházak újra meg újra megpróbálták, különösen addig, amíg volt pénz. A kétszeres megbecsülés sokkal inkább jelenthet két fajta megbecsülést. Minden gyülekezeti vezetőnek kijár tisztelet és megbecsülés. De azoknak, akik igével fáradoznak, kijár pénz is. Kézzel fogható megbecsülés is. Ezért mondtam, hogy talán itt születik meg a lelkész, aki ige hirdetésre fókuszál leginkább az ő szolgálatában, és ezért pénzt is kap, és ezért anyagi javakat is kap. De akkor is, hogyha itt születik a lelkipásztor, amire a lelkipásztor felnő és talpra áll, addig még néhány száz évnek el kell telnie. Szeretett testvérek, nem könnyű ez. De úgy tűnik, Pál apostol számára az egyik gyülekezetvezetési alapelv az az, hogy a tiszteletnek kell, hogy legyen kézzelfogható formája. Nem mindig pénz, de valami kézzelfogható, konkrét. A tiszteletnek kell, hogy legyen egy ilyen formája. A korintusbelieknek egyértelműen pénzről ír. Ugye, emlékszünk még a szavakra. Egyedül én és Barnabás, mondja Pál, nem vagyunk szabadok arra, hogy ne dolgozzunk, úgy értve azért, hogy valamit együnk is, meg hogy valahol meg is szállhassunk. Minden más igehirdető, Péter még a feleségét is magával viszi, és a gyülekezetek eltartják őt is, meg a feleségét. Akkor én, írja Pál, ne várhatnám azt el, hogy ti tartsatok el? Pál számára egyértelmű a sorrend. Ha mi nektek lelki javakat vetettünk, nagy dolog-e az, ha földi javaitokból fogunk aratni? Mi nem igazán így gondolkozunk ez ügyben. Pál nagyon így gondolkozott. A Galatáknak ugyanezt írja. Galata levél 6. fejezet 6. vers. Akit pedig az ígére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ez az a pont, ahol szeretnék tényleg nem közel állni ez a gyülekezethez. Ahol szeretnék tényleg ugyan, hogy nem hazabeszélek. De Pál számára nyilvánvaló, az ige az mindennél fontosabb. Ehhez képest az anyagi javak egy másodlagos dolog. A korintusiaknak ezért írja, ti tőlünk igét kaptok, akkor most mit vacakoltok ilyen másodlagos dolgon, mint pénz? Amit mi adunk, az ennél sokkal értékesebb. Pál számára a hierarchia teljesen nyilvánvaló. Hogyha még mindig nem lenne tiszta a kép, Pál rögtön idézi a mózesi törvényt, illetve Lukács evangéliumát, Jézus Krisztus szavait. A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját. A nyomtatás ebben az összefüggésben egy mezőgazdasági munka volt, a cséplést helyettesítette. A frissen learatott gabonát valami keményre döngölt padróra, hogyha lehet, akkor kőpadlóra terítették le, aminek a közepén egy oszlop állt, oda kikötöttek egy-egy rúdra, hát legalább egy ökröt, hogyha valakinek több volt, akkor kettőt, és ezek az ökrök órákon keresztül gyalogoltak körbe-körbe a gabonán. A súlyukkal szépen kitaposták a kemény magokat, amit az ember közben összesöpört, és megint új, még ki nem taposott, még ki nem nyomtatott gabonát dobott az ökrök lábai alá, és ez így ment napokon keresztül. Na most, óriási ökörség lett volna ettől az ökörtől, hogyha időnként le nem hajol, és fel nem nyalából egy nagy kupaccal ebből a friss gabonából. Hogy ezt ne tegye, ezért kötötték be a száját, úgy, mint a lónak a zabzsákkal, csak ez üres volt. Egy zsákot húztak a szerencsétlen ökör szájára, hogy ne tudja felharapni azt a gabonát. És ezt a gyakorlatot tiltja meg a mózesi törvény. Ha egyszer az ökör a gabonáért dolgozik, ehessen a gabonából. Ha egyszer egy gyülekezeti vezető a gyülekezet anyagi javaiért fáradozik, és azoknak gazdagításáért dolgozik, élvezhesse azokat a javakat. Pál apostol logikája megint kristálytiszta. Ki ültetett úgy szőlőt, hogy egy pohár bort nem ivott annak terméséből? Ki őrzött úgy nyájat, hogy nem itta annak tejét? Ki katonáskodott úgy, hogy saját maga fizette saját magát? Ilyen nincs. Hogyha úgy gondoljuk, hogy ez Ószövetség, Pál apostol rögtön idézi Jézus Krisztust is, méltó a munkása maga bérére. Krisztus ezt valóban így szó szerint elmondja, a Lukács evangéliumában olvashatjuk, amikor elküld 72 tanítványt, hogy igét hirdessenek. Elküldi őket ezzel, ne vigyenek magukkal sarut, erszényt, tarisznyát. Ez a kiküldöttekre nézve azt jelenti, bízzatok Istenben, bízzatok abban, hogy ő majd valahogy eltart benneteket. Ne készüljetek föl arra, ne rendezkedjetek be arra, hogy nektek kell magatokról gondoskodni. Ezek után Jézus elmondja, hogy hogyan viselkedjenek azokkal, akik befogadják őket, és elmondja, itt, mert méltó a munkása maga bérére. Ne úgy menjetek misszióba, hogy saját magatokról gondoskodtok, és ezért hátizsák, tarisznya, váltócipő, váltóruha, stb. Ha rólatok gondoskodni, ugyanis azoknak a dolga, akik benneteket hallgatnak. Mert méltó a munkása maga bérére. Maga Jézus Krisztus mondja ezt. Hogyha valóban jól értjük ezt az ígét, és azt mondjuk, amikor azt mondjuk, a tiszteletnek kell, hogy legyen kézzelfogható formája is. Másként megfogalmazva, a tisztelet és tiszteletdíj nagyon szorosan összetartoznak. Akkor abban kritikát látok nagyon sok mai egyházi gyakorlatra. Magyarországon inkább azt láttam, hogy a tiszteletet próbálta meg az ember a tisztelet díjjal szemben kijátszani. Ez sokszor a szegény gyülekezetek kényszerből csinálták. Mi nagyon szeretjük a tiszteletes urat, mi következetesen nagy tiszteletű úrnak nevezzük, de hát ami a tisztelet díjat illeti, arról inkább ne beszéljünk. Itt svájci egyházakban ennek pont az ellenkezőjét láttam nagyon sok alkalommal. A pénzzel az égvilágon semmi baj nem volt, de a gyülekezeti vezetőket, lelkész vagy nem lelkész, mindegy, nem egy gyülekezet kezelte úgy, mint a legutolsó szemetet. Semmiféle megbecsülés, semmiféle tisztelet. Pénz az igen. Tudok konkrétan egy olyan presbitériumról, itt Svájcban, ahol egyetlen presbiteri ülésért, hogyha valaki némán végigüli az egészet presbiterként, 75 frankot kap. Ennek ellenére már hosszú ideje képtelenek betölteni egy üres presbiteri állást. Nincs senki, aki hajlandó lenne elvállalni azt a szolgálatot. Pénz van, tiszteletdíj van, tisztelet nincs. A kettőt ne válasszuk el egymástól. Tehát tisztelet jár a gyülekezeti vezetőnek. Ezen kívül jár védelem is a gyülekezeti vezetőnek. Ezt írja Pál. Presbiter ellen vádat ne fogadj el, csak két vagy három tanú szavára. Gyülekezeti vezető ebben az értelemben nem kiváltságos ember. A mózesi törvény mindenkinél nézve ezt írja elő. Vád. Bírósági összefüggésben, vádemelés esetén legalább két, de inkább három tanú szava kell, hogy megerősítse a vallomást. Ez nem kiváltság tehát, de Pál apostol azt mondja, hogy ami a gyülekezeti vezetőket illeti, különösképpen is nagyon figyeljetek oda arra, mit hisztek el róluk, vagy velük kapcsolatban, és mit nem. Jézus Krisztus ezekkel a szavakkal fejezte be a boldog mondásokat. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Szeretett testvérek, a rágalmazás mindenféle keresztény üldözés legelső lépése. Jézus Krisztus maga figyelmeztette az övéit, készüljetek föl arra, hogy azért, mert hozzám tartoztok, mindenféle gonosz hazugságot fognak összehordani rólatok. Készüljetek fel arra, hogy a gyülekezetet elsőként ott fogják megtámadni, hogy ennek vezetőit rágalmazni fogják. a leghihetetlenebb dolgokat is össze fogják hordani azért, hogy őket lejáratva lejárassák az egész gyülekezetet. Ezért olyan különösen is fontos óvatosnak lenni a gyülekezeti vezetőket ért vádaskodással kapcsolatban. A gyülekezet, hadd mondjam még egyszer, a gyülekezet elleni első támadás, amikor annak vezetőit megpróbálják lejáratni. Ezért érdemel a gyülekezet nagykövete, a gyülekezet arcai, a gyülekezeten kívül is ismert képviselői különös védelmet. Ne higgy el mindent, amit róluk mondanak. De nem minden vádaskodás rágalmazás. Mit csináljunk akkor, hogyha gyülekezeti vezetőt valóban bűnben találunk? Ha a vád megalapozott, így folytatja Pál, akik vétkeznek, azokat mindenki előtt fed meg, hogy a többiekben is félelem támadjon. Szeretett testvérek, ez a másik oldala ennek az érmének, amit az előbb így írtam le, a gyülekezeti vezető nagykövete, képviselője az egész keresztény közösségnek. És mint ilyennek, nincsenek magánbűnei. Az ige azt mondja, ha valami bűnben valóban vétkesnek találtatik, mindenki előtt fedd meg. Nem magánügy. Az ő moralitása, az ő életvezetése. Ki ez a mindenki? Itt is sokfajta magyarázat áll előttünk. A legvisszafogottabb magyarázók azt mondják, hogy a többi gyülekezeti vezető előtt, és rájuk vonatkozik ez a megjegyzés, hogy bennük is félelem támadjon, hogy ők is meggondolják, hogyan élnek. Mások azt mondják, hogy a mindenki az egész gyülekezetet jelenti, nem csak a vezetőit. És egyesek megpendítik ezt a húrt is, hogyha ezt komolyan vennénk, akkor például pedofiliával vádolt papok pereit az egyháznak, katolikus vagy nem katolikus, mindegy, a nyilvánosság előtt kellett volna folytatni, nem pedig a nyilvánosság kizárásával. Hogy mi van ebben az igében benne igazából, nem tudom eldönteni. De egy dolog egészen biztos. Ha egy gyülekezeti vezető bűnben találhatik, akkor legalább, ez a minimum, lehet, hogy ennél több van benne, legalább a többi gyülekezeti vezető előtt kell, hogy ezért megfedje őt valaki, a gyülekezet, a többiek. Még egyszer mondom, aki a Krisztus gyülekezetének nagykövete és képviselője, annak nincsenek magán bűnei. Tisztelet, védelem, felelősség, morális felelősség. Még két pontot ígértem. Óvatosság volt a negyedik. Ez egy igen érdekes tanács vezetési Timóteus számára. Kérve kérlek Istenre, Krisztus Jézusra és a választott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket előítélet nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból. A kézrátételt ne siessd el senkinél. Kézrátétel lehet, hogy sokaknak karizmatikus gyülekezeti gyakorlat jut elsősorban eszébe, de a leghagyományosabb református egyházi gyakorlat is ismeri a kézrátételt. A kézrátétel az egyszerűen a személyes áldás, amit az ember úgy kap lelkipásztortól, körülbelül így, közvetlenül a fejére. Akik református vagy protestáns közegben konfirmáltak közöttünk, mind kaptunk ilyen áldást. Így, személy szerint. 3 héttel ezelőtt így áldottam meg a genfi magyar nyelvű gyülekezet újonnan választott presbitériumát. Kézrátétellel, ezzel a személyes áldással. Ugyanis ez nagyon gyakran tisztségbe való beiktatásnál kerül elő. Én így kaptam áldást lelkészi felszentelésemkor. Így kaptam áldást, valahányszor beiktattak bárhová is, kézrátétellel. Amit itt Pál mond, a gyülekezeti tisztségbe való beiktatást ne siessd el senkinél. Ne kapkodd el azt a dolgot, hogyha üres egy presbiteri hely, üres egy lelkészi hely, üres egy gyülekezeti vezetői hely. Legyél óvatos, kivel, hogyan töltöd be. Az Új Szövetségben ez nem kerül külön megfogalmazásra, ez magától értetődő. Gyülekezeti vezető ne legyen meg nem tért ember, akinek nincsen személyes kapcsolata Jézus Krisztussal. De Pál apostol számára ez nem elég, ez magától értetődő, ezt ő nem nagyon említi. Amit ő említ, egészen konkrétan Timóteusnak az episzkoposszal kapcsolatban, ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. Én még tudok gyülekezeteket. Még ismerek gyülekezeteket, ahol megpróbálják legalább az első követelményt valahogy betartani. Hívő embert próbálnak meg gyülekezeti pozíciókba helyezni. De ez a szűkítés a hívő emberek között is a már kipróbáltak, nem a frissen megtértek. Itt kezdődik a probléma. A frissen megtért emberek ugyanis tökéletes jelöltek mindenféle gyülekezeti tisztségre. Frissen megtért emberek tele vannak tűzzel, általában még nem nagyon tudják, hogy hol vannak a saját határaik, meg vannak róla győződve, hogy az ő hitüknek semmiféle határa nincsen, ezért bármiféle szolgálatot, bármiféle feladatot minden további nélkül elvállalnak. Nem kell külön győzködni őket? Hát nem csodálatos? Pál apostol erre azt mondja, vigyázz! Vigyázz! Ne frissen megtért embereket válasz és keres gyülekezeti pozíciókra. Miért ne? Kedves testvérek, nem egyszerű élni azzal, hogyha az ember megkapja azt a bizonyos tiszteletet, ami neki kijár. Pál apostol maga mondja, nehogy felfuvalkodjon. Óriási a kísértés felfuvalkodni. Ha az ember még hozzá a pénzt is megkapja, a kísértés még nagyobb. Tudom, miről beszélek, tessék elhinni nekem. Ugyanennek az embernek ezzel a kísértéssel együtt el kell viselnie azt is, hogy kívülről valószínűleg a legocsmányabb hazugságokat fogják róla mondani folyamatosan. Ezzel a kettős teherrel élni nagyon nehéz. Ezzel a kettős teherrel élni kipróbált ember tud csak. Tudom, gyönyörű lenne a legelső utunkba kerülő hívő embert rögtön a legelső üres gyülekezeti pozícióba betuszkolni. De Pál apostol azt mondja, óvatosan, óvatosan azzal, hogy kit teszel gyülekezeti vezetővé. A teher, ami rajta van, nagyon nagy. Végezetül egy egészen különös fajta felelősség jelenik meg itt. Pál apostol ezt írja Timóteusnak, már nem más gyülekezeti vezetőkről, őról a személyesen. Ezután ne csak vizet igyál, hanem gyomrodba és gyakorlati gyengélkedés, és gyakori gyengélkedésedre való tekintettel élj egy kevés borral is. Na ez az a pont, ahol az igehirdetők úgy megszoktak állni, és megkérdezzük, hogy na ez mit keres itt? Ennek a megjegyzésnek úgy tűnik, hogy semmi köze ahhoz, ami itt előtte van, és úgy tűnik, hogy ahhoz sincsen sok köze, ami utána van. Ha csak nem arról van szó, hogy a gyülekezeti vezető valami fajta felelősséggel tartozik, ami az ő életmódját, egészségét illeti. Ha ez valóban így van, akkor a következő alapelv áll mögötte. Ha én egyszer valamit Krisztusnak átadtam, ha én egyszer valamit Krisztus szolgálatára szenteltem, akkor annak minősége megőrzéséért én Krisztussal szemben vagyok felelős. Ha egyszer az ő szolgálatára szenteltem testi erőmet, Ha egyszer nekem képesnek kell lenni, mozogni, gyorsan reagálni, fizikai terheket is hordozni ahhoz, hogy szolgálatomat betöltsem, akkor igenis van egyfajta spirituális aspektusa annak, hogy én egészségesen élek-e vagy sem. Pál apostol Timóteus korábban már intette, a részegséget ne tűrd el a keresztjének között. Úgy tűnik, hogy Timóteus ezt annyira komolyan vette, hogy mindenféle alkoholtól tartózkodott, ezért kellett Pálnak egy kicsit felbuzdítania őt. Egy kevés bort. Te sápat vagy, te gyenge vagy, te rengeteget gyengélkedsz. Ezzel az egészséggel te nem tudod azt a terhet hordozni, amit neked abban a pozícióban hordoznod kell. Vigyázz az egészségedre, Krisztusnak tartozol vele. Ezzel megvolt mind az 5 pont, amit ígértem. Szóltam tiszteletről, ami kijár a gyülekezeti vezetőnek. Szóltam védelemről, ami ugyanúgy kijár. Szóltam morális felelősségről, és szóltam az egészségét illető felelősségről is, ami tőle elvárható. És szóltam arról is, hogy az új szövetség számára ez egy nagyon fontos dolog. Ki kerül gyülekezeti vezetői pozícióba, ezért meg kell válogatni, ezért arra időt kell szánni. De mennél többet beszélek róla, annál inkább érik a kérdés, talán önökben is. Megengedhetjük magunknak mi ezt a luxust. Lehetünk mi még válogatósak a tekintetben, hogy ki lesz presbiter nálunk, ki lesz lelkész, ki bármiféle gyülekezeti vezető? Nem kellene boldog lenni, hogyha akad egy bolond, aki hajlandó még ellátni ezt a feladatot? És akkor én még mindenféle morális elvárásokat támasztok vele szembe. Szeretett testvérek, erre hadd válaszoljak 2 megjegyzéssel, és ezzel zárom ezt az igehirdetést. Először is, hogyha mi azt mondjuk, a Szentírás és a bibliai útmutatás irreleváns és irrealisztikus, ami a keresztény gyülekezetet illeti, akkor hogyan várjuk el, hogy bárki más, bármilyen más ügyben a Szentírás vezetését még relevánsnak találja? Szexuáletikában, családvezetésben, gyermeknevelésben, gazdaságetikában. Ha azt mondjuk, hogy amit a Szentírás ír, az a gyülekezetre már semmiképpen sem alkalmazható, hogyan várjuk el, hogy bárki bármi másra alkalmazza ezt, ha már a gyülekezetre sem alkalmazható? A másik megjegyzés, én egy kicsit sem vagyok meggyőződve arról, hogy olyan hatalmas különbségek vannak a mi gyülekezeti szituációnk, és itt konkrétan az efézusi gyülekezet szituációja között. Az, hogy a tisztségeket nem tudjuk egy-egybe lefordítani, az még nem jelent semmit. Gondoljuk végig, pénzről volt szó, elég hosszan beszéltem róla, hosszabban, mint a többi pontról, úgy éreztem, ott tényleg bizonyítanom kell, amit mondok. Mit gondolnak a testvérek, az efézusi gyülekezetnek honnan voltak a bevételei? Csak és kizárólag a gyülekezeti tagság adományából. Sehonnan máshonnan. Azt gondoljuk, hogy a császári udvar támogatta ekkor még a keresztény közösségeket? Na, lesz majd olyan is, de attól itt még messze vagyunk. Ebben az értelemben igaz, ez nem egészen a mi gyülekezeti helyzet, ez nem egészen a mi gyülekezeti helyzetünk. Mi még így 2013-ban is ott tartunk, hogy a mi összes költségünknek 61%-át külső forrásokból kapjuk. Nem gyülekezeti tagjaink adják össze. De ha ez így megy tovább, 2 év múlva pontosan ott leszünk, ahol az efézusi gyülekezet. Egy bevételi forrással, a gyülekezeti tagok adományával. Semmi mással. Ha ezek az anyagi elvárások ott érvényesek voltak, talán el kellene kezdenünk nekünk is gondolkozni rajta, mit jelent ez számunkra. A másik hasonlóság. Én el nem tudom képzelni, hogy Efézusban sorba álltak a jelöltek, hogy mindenféle gyülekezeti vezetői tisztséget vállalhassanak. Ez a gyülekezet még nem volt kifejezetten üldözött gyülekezet, de rendszeres, ismét és ismét visszatérő rágalmazásokkal már minden gyülekezeti vezetőnek számolnia kellett. A világ e körül a gyülekezet körül egyre ellenségesebb lett. Egyre nyíltabb lett a gyűlölet irántuk. Egyre nyíltabb lett a megvetés. Ez a gyülekezet sem mondhatta el, amennyire én elképzelem, egy megüresedett pozícióra 20 jelölt, akkor válogatunk. Ez a gyülekezet is szembesülhetett azzal a kísértéssel, bárki, aki hajlandó valamit csinálni, jó, nem vagyunk válogatósak. Szeretett testvérek, ebben az összefüggésben sem vagyunk mi különösebben más helyzetben, mint ők akkor. Nálunk sem állnak sorba emberek, hogy presbiter szeretnék lenni. Nevezzétek meg a szolgálatot, bármi is azt csinálom. És mégis az ige azt mondja, ne siessd el, ne kapkodd el a beiktatást, a kézrátételt, hogy így mondjam. Nem könnyű keresztény gyülekezetnek lenni. Keresztény gyülekezeti vezetőnek még nehezebb. De ahogy az efézusi gyülekezetet ugyanúgy az én meggyőződésem szerint hordozott eddig, és hordoz a jövőbe is, ennek a gyülekezetnek az Ura az Úr Jézus Krisztus. És hogyha az imént elhangzottakból bármit az ő szent lelke úgy helyez mindannyiunk szívére, bármelyikünk szívére, hogy ezt nekünk itt komolyan kell vennünk. Tegyük meg. Amen.